Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Farkas Dávid. Műsorunk mai vendége Kiss Benedek József biztonságpolitikai szakértő, címzetes egyetemi tanár, az MTA doktora. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, jó napot kívánok!
Köszönöm szépen a meghívást, jó napot kívánok mindenkinek!
Gyakorlatilag péntek óta az egyik legfontosabb fejlemény az, hogy mi történt Moszkva mellett Krasznogorsznál, ugye egy terrortámadás, amelyben az eddigi jelentések szerint a március 27-i tudásunk alapján 139-en haltak meg, de mennyit látunk most? Mi történhetett, és hogyan történhetett ez meg pontosan?
Hát az igazság még teljesen nem derült ki, mert ugye látjuk azt, hogy más mond az orosz adminisztráció, és ők inkább azzal foglalkoznak, hogy Ukrajna szervezte meg ezt az egész támadást. Ugyanakkor vannak olyan jelek, és ezek egész konkrét jelek, hogy ezt az iszlám állam leányszervezete, azért a Karosán brigádok hajtották végre, ugye Tadzsikisztánban, de nem csak ott vannak, ezek több országban vannak, tehát az egész Afganisztán környékén, de azt mondhatom nyugodtan, hogy Pakisztánban is ott vannak, mert ott is van egy központjuk, és az egész Dél-Kaukázusban megtalálhatók, plusz ezen kívül még máshol is előfordulnak, akár Európában is vannak részlegeik, tehát azt lehet látni, és ez már régóta divat, hogy mióta az iszlám állam átvette az Al-Qaidának a szerepét, azóta a különböző leányvállalatai szerte a világban jelen vannak, különböző intenzitással, időnként csendben vannak, időnként pedig akciókat hajtanak végre. Nem szabad elfelejteni azt, hogy őket arra tanították és arra nevelik, hogy mindig hajtsanak végre valahol akciót. Vagy központi irányítás alapján, vagy pedig saját elgondolás alapozva, és hát ők mérjék fel a helyzetet, információt kapnak hozzá, és hogyha úgy látják, hogy nagyon erős az ellenőrzés, akkor akár le is fújhatják a merényletet. Láttunk erre példát Franciaországban. Nem véletlen egyébként, hogy Franciaországban magasabb készültségi fokozatot vezettek be. Egyrészt az ott lévő radikális szervezetek miatt, másrészt ugye készülnek az olimpiára. Ugyanakkor most akkor maradjunk az orosz merényletnél. Itt tulajdonképpen hát azt lehet mondani, hogy összefüggésben van azzal, hogy ez a szervezet Oroszországot nem szereti. És ez a viszony, ez kölcsönös. Oroszok sem szeretik ezt a szervezetet.
Mi ennek a háttere?
Hát ennek több háttere van. Mindenképpen meg kell említeni azt, hogy volt egy afganisztáni háború. Van egy háború Szíriában, és nyilvánvaló, hogy ott elég sok muzulmán él. Ezen kívül pedig nagyon sok helyen vannak különböző támadások, amelyek muzulmánokat érintenek. Bár itt vannak ellentmondások is, mert például ugye a palesztin-izraeli konfliktussal kapcsolatban az orosz vezetés a Hamaszt fogadta, nem is egyszer. Tehát emiatt nem logikus ez az egész vonal, illetve olyan elemeket lehet látni, hogy először is nem szoktak pénzt kérni ezek, tehát ez legalábbis a vallásos szervezetek, és nem szoktak menekülési útvonalat szintén igénybe venni, mert ezek úgy számolnak, hogy valamilyen módon be kell fejezni ezt a merényletet, ami általában vagy lelövik őket, vagy pedig öngyilkosságot követnek el, tehát rajtuk van egy mellény, és felrobbantják saját magukat, mert nem akarnak fogságba kerülni. Na most ezek menekültek, tehát ez már egy olyan jelzés, amiből arra lehet következtetni, hogy nem az igazi muzulmán emberekről van szó. Látszik egyébként a kinézetükön is, és nagyon féltek. Tehát egy vallási alapon működő szervezet tagjai, azok nem félnek. Azok meggyőződésből csinálják azt, amit elkövetnek. Most amikor az oroszok kézbe vették ezeket a fiúkat, hát ugye megkínozták rendesen, azt lehetett látni különböző felvételeken, de még a vallatás során én még embert reszketni úgy nem láttam, mint az egyik fiút csinálta. Mozogtak a fogai, teljes testében remegett. Hát nyilvánvaló, hogy ilyenkor azért elég kemény büntetést szabnak ki. Az oroszoknál általában életfogytiglan, mivel nincs halálbüntetés, bár most elővették megint ezt a témát, hogy vannak esetek, amikor vissza lehetne hozni a halálbüntetést, de ezt gyakorlatilag mindenképpen egy életfogytiglan és halálbüntetés, mert olyan helyen dolgoztatják őket, ahol eleve az emberi élet sokáig nem biztosítható, hát mondjuk ólombányába, sóbányába, tehát ők nem egy cellába ülnek kényelmes meleg körülmények között, mint mondjuk a norvégiai terrorista, aki szintén 76 embert tölt meg, hanem hát olyan körülmények között vannak, ami az egészségre rendkívül ártalmas. De hogy miért hajtották ezt végre? Hát ezek az okok lehetnek, és most már kezdik boncolgatni azt is, hogy egyáltalán volt-e valami segítség, de ez inkább orosz részű. De hát nézzük meg, hogy ki az, aki ezt az egész körülményt ismeri, hát az oroszok. Ők vallották őket, ők vontak le következtetést, ismerik a hátteret, elmentek a helyszínre, Tadzsikisztánba, ott is a család környékén, a hatóságoknál próbálnak információt beszerezni, tehát meg fogják állapítani az összes részt, körülményt, és hát ez alapján nyilván lesz egy világos kép, még most nem lehet. Mindenesetre elég furcsa volt az, és nagyon jó eredményt mutattak fel az oroszok abban, hogy néhány órán belül elfogták, tehát nem tudtak átmenni Ukrajnába. Itt is felmerül a kérdés, hogy miért, persze meg lehet indokolni, azért az a legközelebbi határ. Ha igaz az, amit a Putyin mondott, Putyin egyébként nem szokott a levegőbe beszélni, az, hogy nyitottak egy ablakot, tehát várták őket, ez azért elgondolkodtató, finoman szólva is.
Ez alapján mennyire volt professzionális ez a merénylet, ez a terrortámadás?
Én azt mondom, hogy nagyon professzionális volt. Tehát amikor ilyen pontosan meg volt szervezve az odaérkezés, a menekülési útvonal, tehát a távozás, ami mondom megint különleges, azt azért lehet látni, hogy itt a négy embernek a munkája össze volt hangolva. Tehát ők ezt próbálták egymás között, és hát föl voltak fegyverkezve rendesen. Nagyon sok tartalék tár volt náluk, AK gépkarabaikkal voltak felszerelve, és hát tűz okozására alkalmas berendezéseket vittek magukkal, tehát nyilván tudták, hogy egy ilyen helyiségbe, ha fölgyújtják, akkor ott meglehetősen sok halott lesz, és hát ez be is következett.
Mennyi idő alatt zajlott a támadás, és mi történt? Mennyit tudunk eddig?
Egy olyan 20 perc volt körülbelül a támadásnak az ideje, aztán utána elmenekültek meg, hát onnan ki kellett menni, mert hát lángokba állt az épület, valahol leszakadt, úgyhogy itt nagyon sok probléma volt. Ők úgy gondolták, és az információk szerint direkt felhívták a figyelmüket arra, hogy nem célszemélyekre kell menni. Minél több embert kell megölni, és ezt csinálták. Aki él és mozog, azt mind lelövik, tehát ezzel kezdték, és hát ez megint nem újdonság az iszlámista merényletekre. Nehéz eldönteni, hogy most ez iszlámista merénylet volt, vagy esetleg szervezet. Én amellett vagyok, lehet, hogy tévedek, a bölcsekköve nincs itt a zsebembe, de azért én úgy látom, hogy ezt nem csak az iszlám állam szervezte, hanem emögött volt valaki, és ugye hát a Putyin megmondta, hogy esetleg szóba jöhet a ukrán titkosszolgálat, én konkrétan a katonai hírszerzésre gondolok, pontosan azért, mert ugye nekik van egy ilyen feladatuk. A hírszerzésnek általában három feladata van, hírszerzés, elhárítás és a különleges művelet. Ez a különleges művelet, ugye, ez ebbe a kategóriába tartozik, amikor próbálják konspiratív módon úgy megszervezni az akciót, hogy ne lehessen visszakövetkeztetni a megbízóra. Ne lehessen visszamenni a szálakon, és hát azt most próbálják, de nem biztos, hogy fog sikerülni. Viszont nekem rendkívül gyanús az az akció, amit ugye nálunk nem annyira reklámoztak, bár lehetett egy-két helyen olvasni, hogy támadást indítottak az oroszok az ukrán hírszerzés épület ellen. Magyarul szétverték. Még akkor is, amikor tartalékhelyeken voltak, tehát polgárvédelemnek voltak az objektumában, nyilván nem a központban vannak, mert ott természetesen számolni kell támadással, de ezeket az épületeket megtámadták az oroszok. Tehát nagyon közel voltam, mert két-három napon belül megtörtént ez a támadás. Én úgy gondolom, hogy ez nem teljesen véletlen volt.
Az időzítésnek mennyire lehet szerepe abból a szempontból, hogy nemrég lettünk túl Putyin újraválasztásán, ugye nagyon sima 88% körüli eredménnyel, és múlt csütörtökön Kijevet nagyszabású orosz légitámadás érte.
Hát mind a kettőnek van szerepe nyilvánvaló. Azt lehet látni, hogy Putyin újraválasztásával megerősödött gyakorlatilag.
Még akkor is ez papírforma volt.
Teljesen mindegy, ő az elnök, és 6 évre nagyon, az egészsége engedi, már pedig azt mondják, hogy nem beteg. Van, aki ennek az ellentétét állítja, de hát láthatóan nincs neki különösebb baja. Egyébként sem mondják meg, hogy mi baja van, mert vezetőknél általában ezt nem szokták nyilvánosságra hozni, de egyelőre stabil helye 6 évig, és egy nagyon lényeges kérdés, a lakosság mellette van. Tehát lehetett látni azt az együttérzést, amit az elnök irányában is, ez ismerik el Oroszországot, amit az elnök irányában tanúsítottak. És ez is egy fontos kérdés, hogy ugye most már nem különleges műveletről beszélünk, hanem háborúról beszélünk, és nagyon sokan önként jelentkeznek. Valószínű, hogy lesz mozgósítás, mert most ugye látják az oroszok pontosan azt, hogy az ukránok meggyengültek, nincs elég lőszer, nincs elég ember, nincs elég fegyverzet, ugyanakkor azt most érzékelni tudjuk, hogy az oroszok egy nagyobb intenzitású támadást indítottak a frontvonalon is, és a mélységben is. És a mélységi támadásokkal lehet látni, hogy fontos objektumokat támadnak. Ugyanakkor A másik oldalról is érezhető ez a támadási szándék. Gondolok itt például a olajlétesítményekre, olajfinomító berendezésekre. Most már 14-15%-át lerombolták az ukránok. Ez nagyon zavarja Putyint. Tudnélik eztől kezdve az orosz bevétel csökken. De zavarja az amerikaiakat is választási kampányban. Növeli az üzemanyag árat. Na most ez a Bidennek nem kifejezetten jó ebben az egész kampányban. Tehát ez nagyon összetett itt az ok és okozati összefüggések rendszere. De úgy látom, hogy itt még meglepetések születhetnek a nyomozások során, ugye meg fogják nézni a kiinduló helyet, hogy hogyan tartották a kapcsolatot, de azt sem szabad elfelejteni, hogy nincs közvetlen kapcsolat a megbízó és a végrehajtó között. Tehát interneten keresztül, Telegram csatornán keresztül, tehát nem tudják, hiába verik őket agyon, nem tudják megmondani, hogy ki a megbízó, mert azzal nem találkoznak.
Bizonyítani ők... lehet ezt a nap végén?
Na, nehéz dolog lesz ennek a bizonyítása. Hát, valamit nyilván össze fognak szedni, de nagyon nehéz ennek a bizonyítása. És főleg az, hogyha még benne van külföldi ország is, és többszörös áttételen keresztül. Tehát itt ilyenkor úgy csinálják a gyakorlati megvalósítás során, hogy elsősorban arra figyelnek, hogy ne lehessen visszakövetkeztetni, hogy honnan jött a megbízás. Tehát ezt így könnyű kijelenteni, hogy a megbízókat keressük, a Putyin is ezt mondta, a megbízókat keressük, de egyelőre még nem találták meg, nem vagyok biztos, hogy meg fogják találni egy jó ideig. Még aztán lehet, hogy valamikor kiderül. Ezeket nem lehet biztosra mondani.
Ja, orosz biztonsági vezetők megpendítették, hogy az Egyesült Államoknak, illetve Nagy-Britanniának is lehet valamiféle szerepe.
Hát olyan szerepe lehet benne, hogy az oroszokat ugye nem szeretik, meg folyik ez a háború, illetve támogatása Ukrajnának, és hát Oroszország meggyengítése egyik fontos céljuk.
De ilyen módon?
Hát ez is benne van. Ez is benne van, pláne, hogyha mondjuk ezt rá tudjuk fogni egy iszlám államra, mert egyértelműen a másik oldalon, tehát nyugatról azt mondják, szó sincs, hogy Ukrajna benne lenne, onnan azt mondják, hogy ezt a radikális szervezetek hajtották végre.
Sőt, ugye az amerikaiak figyelmeztették is.
Sőt, így van. Így van, és előtte volt két héttel egy zsinagóg elleni támadás. Ott föl voltak készülve. De most az oroszok általában az ilyen információkban, amiket külföldről adnak, különösen mondjuk a nyugati oldalról, azokat nem szokták komolyan venni. Ez hiba. Én szerintem minden ilyen információt le kell ellenőrizni, és utána lehet csak lépni. Ők ezt állítólag nem ellenőrizték. Ha ellenőrizték volna, akkor nem lett volna ilyen gyenge a védelem. Ez az egyik dolog. A másik dolog pedig az, hogy azért nem biztos, hogy egy egészséges dolog háborús körülmények között egy ekkora koncertet engedélyezni, még akkor is, hogyha itt ezt az egészet a külvárosba tették. Mert ez gyakorlatilag, ahol végrehajtották, ez nem Moszkva közepe, hanem olyan, mint hogy mondjuk Érdet Budapesthez kapcsolnák. És ott, hát mondjuk egy nagyvárosról van szó, 10 milliós városról beszélünk. Tehát itt azért, én is beszéltem néhány kollégával, akik ott jól ismerik a környéket, hát naponta több koncert van, tehát nem egy koncert van egy ekkora városban. Szerintem nem figyeltek oda úgy, ahogy kell, és nem vették a jelzést. Amiben állítólag benne volt, hogy sűrű látogatott helyek, rendezvények, koncertek, hát ezt mi úgy szoktuk mondani, hogy a puha célok, és az egyértelműen puha célok ellen végrehajtott merénylet, tehát egy tanulság mindenki számára, hogy a puha célokat komolyan kell venni, és nem csak azt, hogy most a rendőrséget vagy a hadsereget támadják, vagy jól védett célokat, kemény objektumokat, hanem bizony ilyen helyeket, mint koncert, és láttuk ezt már Franciaországban is, láttuk máshol is, tehát itt most már nagy divat az ilyen támadás.
A Bataclan tragédiát,
például,
hogyha megemlítjük. De összességében lehet-e azt érzékelni, vagy meg lehet-e fogalmazni, hogy miért nem készültek fel a hatóságok az ilyesmire, és hogyha felkészülnek jobban, vagy hogyha mondjuk a helyi biztonság jobban szervezett, akkor meg lehetett volna akadályozni?
Hát a szerencsük van, meg lehetett volna akadályozni, ha nem, akkor nem lehetett volna. Tehát nyilván a hatóságok nem célja az, hogy ne akadályozza meg. Nem vették komolyan a figyelmeztetést, és eleve nem kellett volna engedélyezni egy ilyen koncertet. Jó, itt könnyen beszélgetünk mi erről, hogy most kellett vagy nem kellett, mert itt egy olyan népszerű fiú játszott, aki ugye egyébként hazafias dalokat játszik, és nagyon tetszik a közönségnek, tehát vele együtt énekelnek, harci indulók, meg amit el lehet képzelni, minden, ehhez megint ismerni kell az oroszokat. tehát nyilván politikai szempontból is fontos jelen helyzetben, háborús helyzetben ilyen dalokat, hogy megvédjük a hazát, hősi, Oroszország, stb. Tehát hangulatot kelteni vele, lehet, hogy ez is benne volt abban, hogy igen, ezt engedélyezni kell, mert ez egy nagyon fontos koncert, de nagyon figyelmet kellett volna ráfordítani, én úgy gondolom, már mint a védelemre. Na most, hogy a szolgálatok mennyire vannak felkészülve, és most milyen megosztás van, nyilván figyelnek az ukrán helyzetre, mert az a fő feladat, de azt azért látni kell, hogy az oroszoknál is, ukránoknál is, nyugaton is a részvevő szolgálatok azok főosztályokból, csoportfőnökségből, kimit hogyan nevezi, állnak, akiknek konkrét feladatok van, vagy országcsoportra, vagy adott országra, vagy adott modus operandira dolgoznak rá, mondjuk például a terrorizmus kérdésében, és hát azt látni kell, hogy aki a terrorizmus témában dolgozik, nem foglalkozik az orosz-ukrán háborúval, nekik nem ez a feladata, illetve az orosz-ukrán háborúnak csak a terror veszélyét vizsgálják.
Tehát nem lehet azt mondani, hogy a kapacitásnak a hiánya miatt történt
ez. Nem merném mondani, hogy a kapacitás hiány. Kapacitás megvolt, tehát pláne az oroszoknál azért van kapacitás, tehát nem egy új, az FSB nem egy új társaság, tehát ők azért kellő tapasztalattal is rendelkeznek, akár a terrorizmus területén. Lehet, hogy nem számoltak arra, pedig ők pontosan tudják, hogy a déli veszély a számukra fontos. Na most, hogyha én szervezem ezt mondjuk egy másik országból, akkor erre én bazírozok, és úgy szervezem, hogy oda terelni az egész figyelmet, és ettől kezdve nem figyelnek rám annyira. Hát ha csak nem derül ki valami konkrétum, ez meg megint a megszervezéssel függ össze. De hát akik ezt megszervezték, mondjuk, hogyha idegenzászlós művelet volt, akkor ebben az esetben azért nagyon-nagyon vigyáznak arra, hogy ne lehessen visszavezetni. Ez egy fontos alapkérdés.
Az iszlám államnak jelenleg milyen kapacitásai lehetnek? Mennyire lehet elfogadható vagy hihető az a teória, amely eddig a nyilvánosság, meg a nyilvánosságra hazott adatok alapján látszik, hogy az iszlám államnak az afgán ága szervezte ezt a támadást?
Ez mondjuk egész konkrét dolog, tehát itt most már ők felvállalták, ami nem jelent semmit. Tehát nagyon sok olyan menéletet találkoztunk idáig, ahol nem voltak benne, teljesen ártatlanok voltak, de sok a halott. Na most azért, hogy népszerű legyek, azt mondom, hogy én voltam, úgyse tudják bebizonyítani, tehát ezzel élnek. De nem szabad elfelejteni, hogy ugye volt egy Al-Qaida, vagy van egy Al-Qaida szervezet, aminek a központja Pakisztánban van, Vaziristán területén, ami egy törzsi terület. Tehát az azt jelenti, hogy oda nem mehetnek be a pakisztáni rendőrség, illetve a pakisztáni hadsereg tagjai, akik be tudnak menni, azok az amerikaiak levegőből. Tehát levegőből támadják őket. Ők viszont nem szerveznek merényletet. Ők inkább elméleti dolgokkal foglalkoznak, kutatási témával, vallási kérdéseket próbálnak továbbítani, módszereket adnak, de nem szerveznek konkrétan merényletet. Aztán létrejött az iszlám állam, amit ugye megsemmisítettek Irakban, illetve Szíriában, és utána az iszlám állam onnan, mivel kiszorult vannak, még ott nem olyan sokan, Szíria keleti részén is vannak, meg még Irakban is vannak, látjuk az amerikaiaknak az akciók, ők csak erre mennek rá ezekbe az országokba. Ugyanakkor elterjedtek nagyon sok területen. Nevezetesen ugye Közel-Keleten, sok országban vannak, és Afrikában. Észak-Afrikában és a Száhel-övezetben. Hát csak mondjuk egy szervezetet, a Boko Haram. Általában ugyanazok azt a szervezeteket használják, amit az Al-Qaida, csak elé teszik, hogy iszlám állam. Itt és ott és ott. Na most az iszlám állam Afganisztánban. Ez a Khorasan csoport, akik hát alapvetően Afganisztánban vannak, és a környező országokban, az összes számban. Tehát ezeknek nincs olyan határ, az semmi jelentősége nincs a határnak számukra. Ők egy kalifátusban gondolkodnak, ezt a kalifátust minél nagyobb területen kellene létrehozni, és ebben benne van, hogy egy elmélete van ennek, nagyon szépen Al-Suri dolgozta ki, hogy hogyan lehet ezeket tovább vinni, és hát ebben benne van az, hogy meg kell semmisíteni a hitahagyott rendszereket, meg kell támadni azokat az országokat, amelyek ugye a muzulmán lakossággal rendelkeznek, de a nyugati delveket átvették, aztán menjünk nyugatra, aztán végül az egész világú létre kell, de nyilván egy butaság az egész, de ők így gondolják most.
Mekkora a konfliktus a tálibokkal?
Nagy. tálibokkal nagy a konfliktus, tehát a tálibokat nem szeretik, meg a tálibok se szeretik őket. Afganisztánban most azt merem mondani, hogy viszonylag rend van. Miután az amerikaiak, illetve nyugatok onnan kimentek, a tálibok átvették a vezetést. Jó, ha vannak dolgok itt például nőkkel kapcsolatban, amit azért nem feltétlen európai gondolkodás szerint kell elfogadni, de ezen a területen is elég sok engedményt tettek. Ugyanakkor átvették a biztonság irányítását, tehát ők semmiképpen nem akarnak olyat, hogy egy másik szervezet, mondjuk a Khorasan brigádok, bejöjjön ide, és őket kiszorítsa. Tehát ők egyáltalán nincsenek jobban. Ugyanakkor a tálibok között is vannak radikálisok, szélsőségesek, akik átmentek az iszlám állam kötelékébe, nevezetesen itt a Khorasanba, ami azt jelenti, hogy nem fogadják el a tálibok által gyakorolt politikát. Tehát itt azért nem lehet azt mondani, hogy közöttük együttműködés van. Tehát óriási hiba lenne azt mondani, hogy ebben a tálibok benne van, ebben a tálibok nincsenek benne. A tálibok nem szeretik a terrorizmus, különösen mióta nyugatiak odalán kimentek, és beszéltem olyan emberrel, aki ott él Pakisztánban, vagy Afganisztánban, de ismeri Pakisztánt is jól. Hát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy biztonság van. Akár Kabulban, akár a vidéki városokban. Ahhoz képest, amíg ott voltak a nyugati erők, ahhoz képest rend és fegyelem uralkodik Afganisztánban jelenleg. Na most, hogyha bejönnek ide a radikális szervezetek, az nyilván nem tetszik a táliboknak, és ezért is van közöttük ellentét. Tehát nagy óriási hiba lenne összekapcsolni a terrorszervezetet, tehát amiről beszélünk a Khorasanról, az iszlám államról, meg a tálibokról. Ezt külön kell keményen választani egymástól.
Visszatérve a Moszkva melletti terrortámadásra, milyen következményei lehetnek ennek az esetnek, akár az orosz-ukrán háborúra, akár az egyéb biztonsági területi kérdésekre?
Sok következmény. Tehát olyan nincs, hogy egy ekkora merényletből, ahol több mint 100 ember, meg a 137, ha jól emlékszem, az áldozatok száma, meg még lehet, mert nagyon súlyos sérültek is vannak. Ezt nem lehet tanulságok levonása nélkül tovább folytatni. Na most látszik az, hogy az orosz vezetés igyekszik az ukránokra hárítani. Most ez igaz vagy nem igaz, az egy más kérdés. Itt még születhetnek meglepetések a nyomozás során.
Az oroszok megállapíthatják, hogy nincs közük az ukránoknak hozzá? Vagy ha ezt megállapítják, akkor sem fogják ezt kommunikálni.
Jó a kérdés, nehezen tudom elképzelni, hogy azt mondják, mert mindenképpen azt fogják mondani, hogy az ukránok benne vannak, meg a fasiszták, nyilván náluk ez a narratíva, tehát
a
ezt kell mondani.
A neonáci kievi rezsim.
Így van. Tehát ők ezt mondják rettenetes módon, csak bizonyíték nincs jelenleg. Hát az mondjuk jelent valamit, hogy oda mentek, de esélyteljes bizonyíték. Hát nyilván arra menekülök, ahol legközelebb, legkönnyebben ki tudok jutni, bár ezt is száfolják, mert azt mondják, hogy sok milícia van, és nehéz átmenni a határa. Igen, nem csak állítólag várták. Tehát azt mondták az oroszok, hogy nyitottak egy ablakot, tehát számoltak vele. De ezt én még bizonyítva nem láttam. Tehát itt azért kellene valami konkrétum, hogy kiadta az utasítást, pontosan hol van. Lukasenko megszólalt egy elég vad nézettel, amit nem biztos, hogy nagy lelkesedéssel fogadnak Oroszországban, mert azt mondta, hogy eredetileg hozzájuk akartak menni, csak olyan jó a fehér orosz határvédelem, hogy inkább Oroszország felé mentek. Na most ezért valószínű.
Ukrajna felé.
Vagy Ukrajna felé, bocsánat. Ezért valószínű intét fog kapni majd Putyintól, de ez legyen az ő bajuk, meg az ő problémájuk.
Mert ugye ezzel az ukránok felelősségét, vagy lehetséges szerepének a valószínűségét csökkenti.
Így van. Hát ez az oroszoknak nem jó, ha ilyet mondja Lukasenka, tehát én nem tudom, hogy miért mondta ő ezt, nem volt egy szerencsés dolog orosz szempontból. Aztán, hogy jobb elvédelem, ezt sem merném garantálni, mert azért hát annyi, hogy ott nincs háború, tehát ott egy határszakasz jobban tudnak védeni, mint egy frontvonalat, mert frontvonalon azért vannak kézagok, itt-ott el lehet lavírozni, különösen akkor, ha van ott egy csapat, aki segít nekünk, és elviszi oda, hova kell egy búbóhelyre, ez nem jött össze, mert még orosz területe letartóztatták az életüket. Következmény arról volt szó. Tehát nyilván azzal kell számolni, hogy a jelenlegi helyzetben és a közeljövőben az várható, hogy az oroszok intenzívebben fognak támadni. Mozgósítás elképzelhető, kevesebb, mert nagyon sok az önként jelentkező. Tehát amikor az orosz anyáskát megtámadják, az orosz hazát, sok ember önként jelentkezik katonának. Tehát nem feltétlen kell, de hogyha az orosz vezetés egy nagyobb akciót akar végrehajtani tavasz során, akkor ahhoz azért kell ember. Ugyanakkor azt is lehet látni, hogy mélységben támadnak kritikus infrastruktúrákat ukrán területen. És megint előjött az Odessa, megint előjött a Kijev elleni támadás, de alapvetően a kritikus infrastruktúra, ami fontos számukra. Erre van egy válasz, a másik oldalról, ukrán részről, és ők is a kritikus infrastruktúrát támadják orosz területen, és hát a mélységekben hajtanak végre támadás, logisztikai központok, előrevonási útvonalak, raktárak, stb. Ellen, ami viszont zavarja az oroszokat. Tehát ez is közrejátszott abban, hogy az oroszok egy nagyobb támadást készítenek elő. Ugyanakkor azt sem szabad elfelejteni, hogy az ukránok viszont hát nagyon várják a nyugati támogatást. Az meg hát elég szerényen érkezik. De az is érzékelhető, és ez elég friss információ, hogy elővettek a T-62-es harckocsit. Hát a 62 az azt jelenti, hogy körülbelül akkor rendszeresítették 1962-ben. Régen, régen elavult harckocsi. Na most ezeket nem véletlen vették elé. Nincs más. Tehát ott is fogy a haditechnikai eszközök száma. Ugyanakkor a légierő, a rakétacsapatok vonatkozásban viszont jól állnak, és ott komoly fejlesztések vannak. Tehát hát itt azért elég ellentmondásos dolgok vannak, viszont az oroszok is készülnek arra, hogy egy nagyobb hadműveletet hajtsanak végre.
Nagyjából fél éve a gázai övezetben zajlanak az események, ugye nagyjából 5 hónapja tart a háború. Mennyit ért el eddig az izraeli hadsereg, és hogyan képzeljük el most azt a területet? Azon túl, hogy a humanitárius színvonal az katasztrofális.
Október 7-e óta tart ez a konfliktus, illetve 1948 óta, egy kicsit visszamegyünk időbe, mert 4 gázai behatalás volt. Hát a jelenlegi magasan a legmagasabb, de hát erre viszont jogot adott a Hamasz azzal, hogy megtámadta azt a területet, amely a határhoz közel van, és nagyon sok embert megöltek, sok embert elvittek, 137 út van még jelenleg a Hamasz birtokába. Ezek között ugye van vannak nők, gyerekek, katonák, most ők ezt csoportokra osztják, tehát van, akit családoknál helyeztek el, van, akit esetleg alkutárgyává tesznek, hogy kiengedjék, most ezek nem a katonák. Tehát azokkal a legtöbb ideig fognak majd foglalkozni, és ez egy komoly tárgyalásnak lesz a folytatása. Mit ért el Izrael? Világos volt a cél, ezt megmondta az izraeli miniszternek Benjamin Netanyahu, aki azt mondta, hogy cél a Hamasz teljes felszámolása. Na most ez egy terrorszervezet. Egy terrorszervezetnek felszámolása teljes mértékben nem lehetséges, mert ebben van egy ideológia. Az ideológiát harckocsikkal nem lehet megölni, tehát ez nem működik.
Hol tart most ez a folyamat?
Elfoglalták az északi részt, onnan a lakosság elköltözött a déli területre, az egyiptomi határ mellé, és ahol most van, az Rafah városa, amely közvetlenül az egyiptomi határ mellett van, ott van a határátkelő hely a szélén, és ennek a lakossága az a 30 ezer fő normál helyzetben, jelenleg több mint 1 millióan vannak, hát akkor el lehet képzelni, hogy milyen körülmények között uralkodnak ott, viszont azt is feltételezi, és szerintem joggal az izraeli haderő, hogy a Hamasz tagjai közül nagyon sokan bujkálnak még ezen a területen. Tehát ezért is akarják folytatni ezt a hadműveletet. Ugyanakkor valahogy ki kellene onnan telepíteni a polgári lakosságot. Ez nincs megoldva. Oda északra nem mehetnek vissza, mert nincs miért. Ha lerombolták a házakat, akkor oda nem lehet menni. Tehát valahol föl kell építeni egy menekült tábort, ott gondoskodni kell az emberekről, amennyire lehet gondoskodni, de most már látszik, hogy a nemzetközi közösség is beavatkozott ebbe, tehát élelmiszerszállítmányokat küldenek, és nem azt mondjuk, hogy humanitárius katasztrófa lehet, humanitárius katasztrófa van. Éhen halnak emberek, ezért próbálták légiúton megoldani ezt a problémát, illetve most már egy dokkot hoztak létre Gáza városa mellett, úgy eredetileg meg oda annak idején terveztek egy kikötőt, csak az izraelek nem engedélyezték. Azt mondták, hogy inkább északra határ mellé hozzanak létre egy kikötőt. Hát a palesztinoknak meg ez nem tetszett, úgyhogy ebből nem lett semmi. Volt egy repülőtér is Gázának a déli részén, meg akarták azt, illetve meg is épült az a repülőtér, de izraelek tökéletesen bombázták, tehát nincs repülőtér. Tehát magyarul szállítási lehetőség tengeren van, és hogy felépítették ezt a dokkot, úgy lehet szállítani, és hát működik időnként, nem mindig, a szállítási lehetőség a Rafah határátkelőn. Ez egy szűk, tehát ez egy szűk kis kapu, ahol sorolnak be a teherautók nagyon sok, de kevés. Tehát annyi embert ellátni, és ez mondom, több mint 1 millió emberről van szó, azért nem egyszerű dolog.
És az azt jelenti, hogy a 35-szörösen nagyjából annak a kapacitásnak, amelyet eddig el kellett.
Körülbelül. Igen, és hát a helyzet az, hogy Egyiptom is segít ebbe, ők legalábbis átengedik a szállítmányokat. A 11 meg ugye biztonsági ellenőrzést megvalósítja, ami azt jelenti, hogy ott várni kell, tehát nagyon gyorsan nem mennek át ott a kamionok. Ugyanakkor láthattunk olyan felvételeket, ahol megtámadták, hát szabad rablás, valami ennivalót kell szerezni, és neki mentek a kamionoknak, ott ugye történtek különböző lövöldözések. Na most ez a helyi operatív helyzet, a helyi taktikai kérdések. Stratégiában van itt probléma, tudnélik, Izraelnek a helyzete, megítélése nemzetközi szinten, emiatt a konfliktus miatt azért nagyon sokat romlott.
Még az Egyesült Államokban is.
Ami fontos, pontosan ezt akartam mondani, hogy az Egyesült Államok, amelyen van egy biztonsági megállapodása Izraelnek nagyon régóta, és hát kapnak segít, kapnak támogatást, kapnak fegyvert, és én úgy gondolom, hogy ha amerikai részül bármilyen választási kampány van, ha valaki meg fogja kapni a segítséget, akkor Izrael megfogja. Tehát amikor arról beszélünk, hogy Ukrajnának csökkentik, ez nem vonatkozik Izraelre. De ott is történtek azért olyan dolgok, hogy nézeteltérés van. Hát mondjuk tudjuk azt, hogy az amerikai jelenlegi adminisztrációt, a Bidenék nem nagyon vannak jóban a Netanyahu-val. Netanyahu szintén a saját túlélésért küzd, ezt ne felejtsük el, és ez egy nagyon lényeges kérdés. Ő azért akar tovább támadni, hogy tartson a háború, mert addig ő megmarad. Ha véget ér a háború, akkor lesz egy úgynevezett elszámoltatás. Akkor meg fogják nézni, hogy milyen hibák történtek, ki miért felelős, hogyan működött vagy nem működött a kormány. A kormányon belül ugye van egy úgynevezett kicsin kabinet, egy kis szűk csoport, akik azzal foglalkoznak, hogy a gázai vezeték küzdelmet irányítsák. Ebben nincs benne a teljes kormány, csak néhány ember, illetve a másik oldalról, tehát az ellenzékből is vannak volt vezérkari főnökök, akik jól ismerik a katonai helyzetet, és próbálják befolyásolni Netanyahut abban, hogy most mit kellene csinálni. Jelenleg a cél az, hogy Rafahot megtámadják. Tehát ha marad a jelenlegi felállás, már pedig úgy néz ki, hogy marad, ezt azért mondom ilyen bizonytalanul, mert elég sok tüntetés van. Tüntetés van a túlszak kiszabadítása miatt, és tüntetés van azért, hogy be kéne fejezni ezt a népirtást. Hát most már 33 ezer körül van a halálos áldozatok száma, ezek zöme gyerek és nő, tehát itt azért vannak Izrael ellenes érzelmek Európában is, Amerika Egyesült Államokban is, különös tekintettel a keleti partra, tehát itt azért lehet látni azt, hogy nagyon komoly feszültség alakult ki. Akár Európában is vannak bőségesen ellenvélemények az izraeli magatartást illetően.
Látszik a megoldás ebben engedi. A helyzetben?
Nem. Nem, jelenleg
nem látszik. És Netanyahu az
oka? Nem látszik.
Elsősorban?
És a szűk kabinetje, meg főleg azok a szélső jobboldali vallásos emberek, akik meg akarják semmisíteni a palesztinokat. Tehát itt azt akarják, hogy Gázában ne legyen palesztin. Gázában építsünk fel egy új izraeli részt, telepítsünk oda a telepeseket, és vegyük pirtokba ezt a területet. Ez az elképzelés. Na most ezt hogy lehet megcsinálni? Úgy, hogy megölik azokat a palesztinokat, vagy elüldözik, akik onnan nem akarnak elmenni. És nem fogadja be őket senkit. Egyiptomnak nem kell. Többször felállítják ma a területet, az egész gázai vezetet Egyiptomnak. Egyiptom azt mondta, hogy köszöni szépen, nem kérik. Tudnék, az Egyiptomnál bár ugye a muzulmán testvériség, a Muslim Brotherhood nevű szervezet, az a Hamas abból nőtt ki. Na most köszönjük szépen, az egyiptomiak ebben nem kérnek. És nem kérnek abból, hogy egy nagy feszültség alakuljon ki a sínai félszigeten. Tehát nekik ez nem kell, és ezért nem fogadják be a palesztinokat, itt tulajdonképpen levegőben vannak, hát Izraelben nem mehetnek, tengerben nem tudnak menni, tehát itt vagy hajókat fognak oda küldeni, de ennyi embert azért nem könnyű ellátni, és hát ezért próbálkoznak légiúton is szállítani különböző élelmiszereket.
Irán beavatkozhat még inkább a konfliktusba?
Én úgy gondolom, hogy itt nem, és nem közvetlenül semmiképpen, de közvetve igen. Tehát Irán az mindig is támogatta a Hamaszt, annak ellenére, hogy az egyik síta, a másik szuléta szervezet, Hamaszról beszélek.
A közös ellenség Izrael.
Közös ellenség, így hát mind a kettő ellenség. Ugyanakkor kézben tartja a Hezbollahot Libanonban, Irán az nagyon közel van, Viszont a Hezbollah nem akar támadni. Tehát a Hezbollahnak elege van Szíriából, elég sok embert veszítettek, kb. 5000 ember halt meg a szíriai polgárháborúban, akik a Hezbollah harcosai. De emellett szereztek nagy katonai tapasztalatot is. Tehát ebből az következik, hogy ők jól fel vannak készülve. És ugye beszélünk arról, hogy a gázai övezetben milyen alagútrendszer van, és mennyi fegyvert halmoztak fel az alagutakba. Ehhez képest sokszorosa az, ami a libanoni területen van, Dél-Libanonban, és ezeket természetesen felhasználják, ha szükséges, de nem akarja Hezbollah. Tehát itt azt kérdezte, hogy Iránnak mi a szerepe. Ha szükséges, akkor ráveszi a Hezbollahot, hogy támadjanak. Aztán ott vannak a hútik Jemenbe, Jemen nyugati részén, ami azt jelenti, hogy ők is iráni ellenőrzés alatt vannak, meg iráni támogatást élveznek, és elég jó haditechnikai eszközöket kapnak, tehát ezen a területen sincs előrehaladás, és hát ezért merem azt mondani, hogy az egész gázai övezet abból a szempontból, hogy eszkaláció egy igen kényes terület. Tehát itt elképzelhető, hogy esetleg egy regionális háború alakul ki a Közel-Keleten, és akkor benne van a gázai konfliktus, benne van a hútik féle támadás, ugye akadályozzák a hajóforgalmat a Vörös-tengeren, és hát nem szabad elfelejteni azt, hogy ott vannak Szíriában, folyamatosan érkeznek a szállítások, épp a napokban történt egy újabb támadás az izraeli hadsereg részéről, meg az amerikai részéről, is, ahol megsemmisítették azokat az eszközöket, sőt iráni katonákat is, akik szállították a utánpótlást Szírián keresztül, nyilván Hezbollah részére.
Mennyire látszik megerősödni a kapcsolat Irán, Kína és Oroszország között?
Nagyon érdekes téma, és nagyon fontos. Tehát erre valóban oda kell figyelni, hogy mennyire, igen, közös gyakorlat szerveztek mostanában, tehát ez is működik, és mind úgy érzi, hogy ők erősebbek ezáltal, hogy jó a kapcsolat közöttük, ami természetes dolog. Tehát Irán ugye szállít Oroszországnak haditechnikai eszközöket, tudjuk, a drónok onnan érkeznek, de rakétákat is adnak át az oroszoknak, és ebből adódóan kialakult egy elég szoros kapcsolat velük. Aztán ott van Kína, Kína saját érdekeit védi, Kína nem akar háborút, de azért az orosz oldalra játszik, azt nem szabad elfelejteni.
Legalábbis semmiképpen nem szeretné, hogy az Egyesült Államok erősödjön.
Az természetes. Az természetes. Ez kölcsönös a játék, tehát ez mind a két oldalról érzékelhető. Ugyanakkor nem szabad elfelejteni azt, hogy Putyin újraválasztásával elképzelhető az, hogy elég rövid időn belül Putyin ellátogat Kínába. Na most hogy nyilván, hogy nem a virágok hajtatásáról fognak beszélni, hanem egy nagyon szoros együttműködésről Oroszország és Kína között. Kína azért diszkréten támogatja az orosz törekvéseket, pontosan azért, hogy ne az amerikaiakat segítse és erősítse Oroszországot, tehát ez a találkozó, ha létrejön, már pedig úgy néz ki, hogy létre fog, nagyon fontos. És ugye ez a közös gyakorlat, ami volt Irán, Oroszország, illetve Kína részvételével, ez azt mutatja, hogy itt katonai területen is van együttműködés. És ezeket is folyamatosan próbálják erősíteni, és olyan szintre hozni, hogy ha szükséges, akkor egy háború esetén egymást támogassák.
Mekkora lehet a bizalom szintje? Mert nyilván egy brit-amerikai kapcsolatrendszerhez nehezen hasonlítható a szorosság, már csak azért is, mert teljesen más népekről van szó.
Egyrészt más népekről van szó, másrészt nincs olyan szervezet, amely összefogná őket. Tehát azok a szervezetek, amelyek ott működnek, azok elsősorban gazdasági természetűek, és hát azt lehet látni, hogy mondjuk nem olyan stílusú, mint például a NATO. De megnézzük ezeket a távol-keleti országokat, ha megkérdezzük tőlük, hogy ők mit szeretnének, milyen együttműködést akarnak, a válasz, nem tudják megmondani, hogy miért akarnak, de azt mondják, hogy nem olyat, mint a NATO és az Európai Unió. Hát ettől sokkal okosabbak nem lettünk, az igaz, de azért lehet látni, hogy ott más az elképzelés. Kína nem szól bele a különböző országoknak a belső dolgaiba, mint teszi ezt mondjuk az Egyesült Államok számtalan esetben. Kína elsősorban gazdasági területen próbál érvényesülni, most Oroszország esetében azért nem szabad elfelejteni, hogy háború van, tehát itt mindenképpen szóba kerül a katonai kérdéseknek a megoldása, illetve a katonai együttműködésnek a erősítése.
Európában két csúcseseményt is rendeznek a nyáron sportban, hiszen Németországban június 14-e és július 14-e között lesz a labdarúgó Európa-bajnokság, amely nyilván amellett, hogy kiemelt érdeklődést vonz, biztonsági kérdéseket is felvet az országban, majd pedig következik július 26-ától Párizsban az olimpia, egy 2,5 hetes esemény, augusztus 11-én lesz majd a záróünnepség, és egyébként még egy paralimpiát is rendeznek néhány héttel később a francia fővárosban. Milyen most a biztonsági helyzet közeledve ehhez a két csúcseseményhez Nyugat-Európában?
Én úgy látom, hogy a franciák, elsősorban most a franciákról beszélünk, mert ott hoztak intézkedéseket, nagyon készülnek és időben elkezdték. Tehát azok az intézkedések, amelyek most megszülettek, aztán voltak persze olyan dolgok, amiket nem kellett volna, mert mondjuk én maximálisan elítélem a Macronnak a kijelentését, hogy most akkor francia katonákat, ne is mondjunk olyat, hogy NATO katonákat, mert semmi köze nincs, francia katonákat küldjünk Oroszországba, illetve Ukrajnába, Oroszország ellen, de ez nem járható út. Maradjunk a sportnál. Elkezdték a felkészülést az olimpiára a franciák, tehát az olimpiai biztonsági megszervezése. Nyilván itt nagyon komoly kockázatellenőrzést végeznek, megnézik azt, hogy milyen zónákat lehet létrehozni, milyen intézkedések szükségesek, és egyáltalán milyen szervezetek jöhetnek szóba az olimpia megzavarása területén. Na most ehhez már most bevezettek olyan intézkedéseket, hogy a rendőrség biztonsági szolgálatokon kívül jelen van a hadsereg, és ez az úgynevezett Sentinel feladat, ami azt jelenti, hogy számos katonát, több ezer katonát vezényelnek az utakra, látható módon járőröznek, és ezek már most ott vannak a helyszínen. Tehát elkezdődött. Nyilván ezt még erősíteni fogják az alatt, az idő alatt, amikor az olimpia van, de ezt is úgy fogják megoldani, hogy ahol nagyobb a kockázat, nagyobb védelem szükséges, oda több ember csoportosítanak. Tehát én nem hiszem azt, hogy bármilyen támadást ott végre tudnának hajtani bármilyen szervezet részéről, mert nagy a felkészülés. És nagyon komolyan fogják ezeket védeni. Ott mindenkit megnéznek, kapuk lesznek, tehát amit el lehet képzelni, biztonsági területen ezeket meg fogják oldani, tartalékok állnak rendelkezésre. Úgyhogy itt bejutást próbálják megakadályozni, és hát amit most látunk jelenleg, az erre való felkészülés, illetve ezeknek a gyakoroltatása. Németországban hasonló a futballmeccsekkel kapcsolatban, tehát ők is ügyelnek arra. Talán azt mondanám, hogy Németországban kisebb az esély, hát mondjuk egy olimpia az egy nagyobb, mint a futball rendezvény.
És az egy hónapig tart, tegyük hozzá, az olimpia bő 2 hétig, 2,5 hétig, azt
így van,
el kell mondani, és Németországban több helyszínen rendezik a foci EB eseményeit.
Így van, tehát nyilván ők is, teljesen más körülmény, de ők is készülnek nyilvánvaló, és nem vagyok meglepő azon, hogyha szoros együttműködés van a biztonsági szolgálatok között francia és német vonatkozásban. De ilyenkor úgy szokott lenni, hogy a NATO országokat is felszokták kérni a NATO hírszerzés részéről, hogy minden olyan előkészületet, minden olyan eseményt szíveskedjenek jelezni a NATO terrorelhárító központjának, amelyeket esetleg ők fontosnak tartanak. Tehát magyarul begyűjtik az információt a nemzetektől, ki lesz adva, minden országnak a szolgálata ezzel foglalkozik, és ha bármi olyan gyanús esemény van, akkor ezt megküldik a központba, és ezeket meg fogják vizsgálni, tehát végig fognak rajta menni. Én úgy gondolom, hogy itt a olimpia alatt nem tudnak, egyszerűen fizikailag nem lehet megoldani azt, hogy ott most támadásra kerüljön sor.
Ezek alapján jobb a helyzet, mint 2012-ben a londoni olimpia előtt? Ott is ugye a biztonsági kérdések voltak leginkább előtérben, és a 3-mal ezelőtti olimpiát rendezték Európában. Nem is nagyon messze van egymástól a két ország, tehát mennyire összehasonlítható a 2012-es londoni olimpia és a most következő 24-es Párizsi?
Hát biztonsági szempontból nyilván azóta változott a helyzet, Franciaországban is és Nagy-Britanniában is, mint a Nagy-Britanniában az Európai Unió, Nagy-Britannia kilépett volna az Európai Unióból, tehát ő nincs szorosan benne, de ezt ne felejtsük el, hogy a biztonsági területen van együttműködés. Tehát attól függet, hogy nem EU tag, az együttműködés az van, és ezen kívül pedig a hírszerző, illetve a biztonsági szolgálatok között nem csak multilaterális, hanem bilaterális együttműködés is van. Tehát, hogyha mondjuk egy EU-s országban tapasztalnak valamit, olyan információt, ami csak náluk van, és mondjuk a britekre vonatkozik, vagy a franciákra, akkor azt nekik közvetlenül elküldik. Tehát itt azért nagyon szoros együttműködésnek kell lenni, és meg is valósul, mert ha nem, akkor nem tudják megoldani a feladatokat. Tudnék azok, akik a menetiket végrehajtják, mint említettem, már nem ismernek határokat. Tehát teljesen mindegy, hogy hol van, ők más szempontból vizsgálják a kérdést, meg kell zavarni valahol, szervezni kell valamit. Tehát én úgy gondolom, hogy ideje, hogy most ezt elkezdték, és ezt az egész folyamatot én úgy látom, hogy olyan szintre fogják hozni, ami egy biztonságos olimpiát fog eredményezni.
Hogyha a sporteseményeken túllépünk, Európában a terrorfenyegetettség szintje hogyan alakult, mennyit változott?
Sokat változott. 2015 óta, ugye volt 18-19-ig egy intenzív támadás sorozat. Én a TESZÁT jelentéseket szoktam nézni, a terrorizmus tendenciái, amit a Európai Unió rendőrsége, a Europol készít minden évben. Most lehet, hogy egy kicsit előbb ki fogják hozni már júniusban, tekintettel a sportrendezvényekre, de ebben elemzik azt, hogy mi történt az adott országokban, milyen intézkedéseket hozta, és főleg, és ez a lényeg, milyen fenyegetés van. És nem csak, ezt szeretném hangsúlyozni, nem csak dzsihadista fenyegetés van Európában. Baloldali, jobboldali, különböző radikális szervezeteknek a feltűnése országokban, és hát ezekre is figyelni kell. De most nyilván ezeket elemzik, és az elemzés követően hozzák meg az intézkedéseket. Tehát én úgy látom, hogy itt azért egy alapos nemzetközi együttműködésről van szó, és ez az, ami biztosíthatja, vagy biztosítja azt, nyilván csodák nem lehetnek elképzelhető esetleg, de én úgy látom, hogy itt az intézkedések miatt azért nagyon felkészültek a szolgálatok erre.
Milyen a fenyegetettség szintje ebben a térségben, a közép-kelet-európai térségben, vagy akár a visegrádi országokban?
Közép-európai térségben szerintem a fenyegetettség úgy néz ki jelenleg, hogy lényegesen alacsonyabb, mint a Nyugat-Európában, de ez eddig is így volt. Tehát, amit lehetett látni, elkezdtem itt, hogy 17-18-ban magas volt a fenyegetettség, és sok volt a merénylet. Azt követően lement. Tehát, hogyha megnézzük ezeket az elemzéseket a TESZÁT anyagokba, akkor látjuk a számokból, hogy drasztikusan csökkent a merényletek száma, akár dzsihadista merényletek száma. A modus operandi, tehát a végrehajtás módját illetően pedig azt lehetett tapasztalni, hogy nem jól szervezett merényletek voltak, tehát gyengén szervezettek, nem robbantásosak, nem géppisztolyos merényletek, hanem főleg késes merényletek fordultak elő Európában. Na most itt a orosz-ukrán háború miatt megint megnőtt egy kicsit a fenyegetés, és ezt most látjuk, hogy egyre többen próbálkoznak Európában is, főleg Nyugat-Európában. Kérdés viszont arra vonatkozik, hogy mi van Kelet-Európában. Nem történt komolyabb terrortámadás, azt látjuk, azt tudjuk. Ugyanakkor a radikalizáció itt is jelentkezik, és erre nagyon odafigyelnek, oda kell figyelni. Nálunk is van ilyen radikális emberek, akik iszlám állammal próbálnak kapcsolatot teremteni.
Látszik-e, hogy mekkora kör, milyen számról beszélünk?
Nem sokról, nem sok. Elég az 10-15 ember. Tehát nálunk is itt a 20-30 éves fiatal korosztálya, és egy nagyon lényeges kérdés, hogy ma már ez az egész terrorista képzés nem úgy folyik, mint régen volt, hogy arról beszélnek, hogy kiképzők, nincsenek már a kiképző táborok. Ez régen volt, 10-15-20 éve, ezeket felszámolták. Ezeket tudják, hol van, lebombázzák, és vége. Internet. Kimennek a virtuális térbe. Próbálnak olyan titkosított kapcsolaton keresztül embereket szervezni, mint ahogy nálunk is volt, ugye. Lehetett olvasni a médiában egy kecskeméti fiú például, aki Magyarországon pontos a sportrendezvények ellen készített elő merényletet, illetve hát elég szorosan együttműködött az iszlám állammal, és kizárólag interneten keresztül tartotta a kapcsolatot titkos módon, és ez kapott olyan tanácsokat, hogy mit kellene csinálni. Mi hogyan kellene csinálni, hogyan lehet robbananyagot készíteni, és be is szerzett dolgokat. Tehát ha ebből van 5 az országban, az se jó, mert ha 5-ből 1 vagy 2 végrehajtott merényletet, annak már azért nagyobb a füstje, mint a lángja. Na most ezeket ugye, ha nem sikerült végrehajtani, és hál' Istennek, és egy nagyon lényeges kérdés, hogy az utóbbi időben lényegesen megnőtt azoknak a száma, akiket őrizetbe vettek. Tehát a hatóságok részéről nálunk is, más országokban is figyelnek arra, hogyha ilyen előfordul, időbe lekapcsolják. És sokkal több az őrizetbe vett személyek száma, mint amilyen sikeres merénylet történik. Tehát én ezt pozitívnak tartom. Szintén pozitívnak tartom, nem tudom, milyen jelzést kaptak a szlovákok, éppen ma beszéltem a Szlovák Rádióval, mert ők is kértek egy ebben a témában interjút, és is érdeklődtek, hogy nálunk hogy néz ki ez a helyzet. Ott is komoly intézkedéseket vezetnek be, tehát készülnek, és nem lennék meglepve, ha nálunk is a olimpia idejére bevezetnének olyan intézkedéseket, amelyek megakadályozzák mondjuk a határok ellenőrzés nélküli átjárását.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm szépen a meghívást.
Önök az elmúlt szűk egy órában Kis Benedek József biztonságpolitikai szakértőt, címzetes egyetemi tanárt, az MTA doktorát hallották. A műsor elkészítésében Szatmári Katalin, Király István Dániel és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Most megköszöni figyelmüket a műsorvezető Farkas Dávid.